Köszöntöm a hallgatókat, ez a Könyvben utazom, Olá Andrea vagyok. Nő és férfi, anya és gyerek kapcsolatokról szól a mai műsor, tabu témákról, olyanokról, amelyeket vagy elhallgatunk, vagy elmegyünk mellettük. Kiderül, miért fontos arra figyelni, mennyire különbözőképpen érzékeljük a valóságot, és az is, hogyan vezethet saját szabadságvágyunk olyan tettekhez, amelyekkel másokat bánthatunk. Erős történeteket hoztam, és ezek egyszerre felszabadítóak is. Fontos elolvasni őket. Az adás első részében Angéla Murinai Bossa Nova című regényéről, a második részben pedig Légrádi Gergely Falaink című regényéről beszélgetek. Ugye velem töltik ezt az órát? Belenézett a visszapillantóba, a ház lassan kis ponttá zsugorodott, az otthona. A mindennapjait nagyjából 15 éve a gyerekekhez, a férje napirendjéhez, az aktuális munkahelyéhez és a feladataihoz igazította. Viktort nem volt egyszerű beleilleszteni ebbe a zsúfolt életbe. Időnként megterhelőnek érezte a randikat, a készülődést és azt az egész felhajtást, ami a szeretőzéssel jár. Utálta, hogy sakkozni kell az idővel, együtt élni a bűntudattal, hogy ez is valami olyasmi, ami alkalmazkodást kíván tőle. Mégis ragaszkodott a találkozásokhoz, mert a férfi jelentette neki az én időt, a kikapcsolódást, a titkos életet, a szabadság illúzióját. Bossa Nova című regényében Angéla Murinai olyan témához nyúl, amiben ott a fájdalom lehetősége, hiszen a hűtlenség komoly áldozatokkal jár, akár kiderül, akár nem, de biztosan, hogy mindig a jól ismert forgatókönyv szerint történnek a dolgok. Angéla több korábbi könyvéről is beszélgettünk már itt a Könyvben utazomban, de fikciót eddig még nem írt, úgyhogy természetesen ezt kell megkérdeznem először tőle, mire adtak neki lehetőséget ezek a kitalált karakterek.
Inkább úgy mondanám, hogy mit tud adni a fikció. Ezt most némileg előrelépésnek gondolom, egy kísérlet volt az, hogy mi van akkor, hogyha egyrészt nem valami eszékötetet írok, aminek semmi köze ahhoz, hogy története legyen, vagy pedig, ha történetet írok, az nem az én történetem. És akkor elkezdtem ezzel kísérletezni, hogy fog sikerülni. Úgyhogy ez volt a kiinduló pontja, hogy már rég ki akartam ezt próbálni, és most így elmondhatom, hogy igen, és be is vált. Tehát, hogy új örömöket adott, új lehetőségeket nyitott, tele van olyan dolgokkal, amik a valóságból jöttek. Szóval én egy ilyen nagyon szemlélődő ember vagyok, ami egyébként a környezetemet időnként meg is terheli. Nekem minden téma, szóval hogy úgy tekintek az életre, mint egy regényre, amiben a jó és a rossz, minden egy sztori, ami mögött lehet valami, amiből tanulhatunk. Nagyon érdekes így tekinteni az életre. Úgyhogy ebben a történetben ott van az a rengeteg nő, aki velem megosztotta a történetét. Valahol ott van az én történetem is. Ott van a barátaim története. Meg mindaz, ami ezekből rajtam átszűrődött, és amik igazságokat ebből levontam. A téma pedig nagyon rég érdekelt már.
A téma az, hogy kiből lesz szerető. Ez izgatott téged, hogy miért indulnak el ezen az úton ezek az emberek, vagy pedig, hogy mi történik mindenkivel, aki ehhez kénytelen asszisztálni?
Ennek mind a két oldala nagyon érdekelt. Én azt látom ezekben a történetekben, a valóságban, hogy itt is nagyon sematikusan gondolkodunk. Egy ilyen történet is nagyon sokszor a legvégén arról szól, hogy nők utálják egymást, vagy nők versengenek egymással. Tehát, hogy van egy ilyen képlet, hogy a szerető azt gondolja, azt szeretné hinni, és nyilván ez van vele elhitetve, hogy ott a másik oldalon van egy nő, aki hát nem elég jó, unalmas, átléphető, legyőzhető.
A feleség
úgymond.
Által.
A feleség. A feleség pedig rögtön nyilván a szeretőt utálja. És akkor ők nem is nagyon ismerik egymást, de utálják egymást. Köztük meg van egy férfi, aki köszönjük szépen jól van legtöbbször. Ide is megy, oda is megy, mindenhonnan megkapja, amit akar. És akkor érdekelt az, hogy de hát azért ott mind a két oldalon, ez a világ soha nem fekete-fehér. Mi van a másik oldalon? Olyan szerencsém volt, hogy amikor az anyakönyvhöz csináltam az interjúkat, ott én belefutottam néhány olyan nőbe, aki nagyon őszintén beszélt arról, hogy az élete egy bizonyos szakaszában ő neki volt szeretője, és azt figyeltem meg, hogy nagyon hasonló motivációk voltak, hogy általában ezek nem egy ilyen üres időtöltésnek jó lesz viszonyok voltak, hanem ezek arról szóltak, hogy valami irtózatosan hiányzott ezeknek a nőknek, nagyon rosszul voltak, általában az otthoni kapcsolat is minimum bukdácsol, de inkább volt bántalmazó, És egyszerűen volt is, aki kimondta, hogy ez neki olyan volt, mint egy terápia, és amikor a terápiáját befejezte, akkor szépen megszüntette ezt a kapcsolódást, és utána már tudott jobban magára figyelni. Utána elkezdette a saját életét építeni.
Annyi töltést kapott egy viszonytól, egy szeretőtől, ezektől az alkalmaktól, hogy amiben azt be tudta forgatni a saját életében.
Amiben ő nem feleség volt, nem anya volt, nem az volt a menny a konyhába volt, nem az anyósnak a lekicsinylett menye volt, hanem egy nő volt, akiért valaki fölöltözik, akit valaki a kedvességével elhalmoz, a figyelmével elhalmoz, és ez elindított benne egy ilyen gyógyulást, és ez elvezette legvégül oda, hogy oda tudott fordulni önmagához. Nyilván vannak másmilyen történetek is. Ehhez képest nekem nagyon üresnek tűnnek azok az egysíkú férfi történetek, amikor így nem áll unom a feleségem, nem szexel eleget, meg ráérek, és akkor összeszedünk valakit egy online társkereső oldalról. Ugye tudjuk, hogy az online társkereső oldalak 80%-ban nős férfiak vannak. Ők hogy érnek rá erre? És miért? És ehhez képest ez a néhány nő, aki a bizalmával megajándékozott, valami egészen más történetet mondott el. Úgyhogy ezt próbáltam így beépíteni, és akkor ez a fikciós történet nekem annyit adott, az, hogy kitaláltam 2 nőt és 3 férfit, mert ők is jelentősek, ők is mesélnek azért ebben a történetben, akiket így nagyjából tudtam, hogy hová akarom őket eljuttatni, de aztán volt, hogy meglepetést okoztak. És nem az lett a könyv vége, amit én a könyv végének gondoltam. Mm. Igen, nem ez volt a képlet. De átvették az irányítást, és nagyon sokszor volt közben, ahogy haladtam a történettel, hogy még nekem is ilyen gyógyító volt, hogy így, úristen, de jók ezek a csajok, de nagyot menni, jó van, Janka, ezt így kell ezt csinálni, vagy a másiknak, hogy így velük drukkoltam, és hát nagyon gyorsan össze is állt a regény, mert hogy ők így fölálltak, és akkor így elkezdték tolni az életüket.
És tudod, mi az érdekes, hogy amikor arról olvastam, hogy a Bori mennyire nem ismeri ezt a férfit valójában, hogy miről gondolkodik, hogy miről mi a véleménye, hanem tényleg csak az együttlétek a fontosak, hogy ő nőnek érezheti magát, a másik meg férfinak, hogy ezzel általában a férfiak szoktak védekezni. Nem jelentett nekem érzelmileg semmit az a nő, csak szükségem volt a csodálatra, nem tudom. Tehát ez ugyanaz, lényegében egy eszköz volt, amitől ő jobban van, és nem köteleződött el mellette érzelmileg.
Hát egyrésztről, másrészt azért a Borinak elég érdekes a személyisége. Egyszer mondja is magáról, hogy a mostani pszichológiai trendek szerint ő egy óvatos kötődő, vagy nem tudom. Tehát, hogy ő eléggé kívül is tud maradni a kapcsolatain. Továbbá védekezett is egy kicsit, szóval, hogy ő pontosan tudta, hogy neki itt dolga van. Azt végig kell csinálni. Neki a család az első. És hogy ebben nem fér az bele, hogy majd ő így elkezdjen álmokat szövögetni, meg mindent is szövögetni, hanem akkor toljuk ezt bele abba, hogy van egy testem, amit most másképpen használok, saját akaratomból használom úgy. Vannak napok, amikor van okom arra, hogy csinosan fölöltözzek, és ezt valaki észreveszi, meg úgy veszi észre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy volt ebben egy tudatosság is, hogy önmagát óvja, illetve a családját. Hogy volt ott azért, amikor ő megzuhant, hogy te úristen, mit csinálok?
Végig azt éreztem, hogy a fikció neked arra volt jó, hogy ilyen eszenciáját ad ennek a sokféle problémának, amit ez a tabu egyébként fölvet, mert tényleg nem szívesen beszélünk róla, hogy kiben mi zajlik, amikor egy ilyen szeretői kapcsolatban van. Szóval, hogy te tudtad építeni, te tudtál egy olyan anyóst mögé tenni, mondjuk a Janka esetében, te tudtál egy olyan előéletet, vagy megküzdési technikákat, ami terelte a szereplőidet valami felé.
Igen, és benne van egy kicsit a vágyálom is, mert hogy abban is látok egyféle sematizálást, az egész életünk ilyen, egyébként hagyományok szerint élünk, elvárások és szokások szerint. És akkor ugye a hagyományok szerint van ez, hogy a két nő utálja egymást, és a hagyományokhoz kötődik az is, hogy oké, akkor hogyha akarjuk, hogy jobb legyen, akkor milyen megküzdési stratégiáink vannak, és ezek néha nagyon szánalmasak.
Például?
Én azt látom ezekben a kapcsolatokban, hogy igaz ugyan, hogy mondjuk kiderül, hogy az apuka félrement, és akkor a feleség duzzog egy darabig, de hogy a vége mégis az, hogy mindig ő megy alá. Ő kezd el akkor teperni, mert ugye van is ez a hiedelem, hogy mert kettőnál a vásár 50-50% felelősség van a megcsaló és a megcsalt között, és akkor elkezd, na akkor csinosabb leszek, na jó, akkor még háromszor többet szexelünk, mert akkor majd biztos nem fog többé megcsalni, vagy ami a borzalom, na akkor még jöjjön egy gyerek, és akkor majd az még összeköt minket. Szóval, hogy így ezek ilyen sémák, amikben megint az van, hogy a nők maradnak alul legvégül, ők adnak föl még többet magukból, ők lesznek, akik jó, hát megbocsát, és akkor él tovább ezzel a sebbel, és fél, hogy mikor történik meg újra. És nagyon kevés olyan történet van, pedig szerintem ez volna jó, hogy ilyenkor elsősorban önmaga felé fordul. És akkor így azt kezdi el megkeresni, hogy ki vagyok én ebben a történetben, és mit akarok, és mennyi erőforrásom van ehhez, és merre mozduljak tovább. Akarom ezt én még tovább csinálni? Milyen feltételekkel akarom tovább csinálni? Vagy ki akarok ebből lépni? És a fikció megadta azt a lehetőséget, hogy akkor én azt mondjam az én nőimnek, hogy nem kellnek a séma megoldások. Akkor bocsáss meg, ha bocsánatot kértek tőled, ha látod azt, hogy van értelme, ha meg nem, akkor meg keresd meg a te megoldásodat. És akkor a két nő meg eldöntötte, hogy mi az ő megoldása, illetve hát két nő, ugye a Bori esetében is van egyféle fejlődés, és akkor így született egy nem sematikus megoldás, hanem egy olyan megoldás, amit Angéla úgy gondolta tudat alatt, hogy akár megoldás is lehet. Nagyon sokféle probléma följött, egy dolog nem jött föl, ami egyébként most egy úgymond, és nem pejoratívan akarom, hogy érezzék, hogy népszerű, de hogy a bántalmazás, aha, tehát hogy itt nincs úgy bántalmazó férfi, akitől menekülni kell. Van olyan figura, akin azért gondolkodhatunk, igen, tehát hogyan kifinomultan azért, igen, és ez is egyébként egy jó tanulsága lehet a könyvnek, mert sok nő fölismerheti ezeket a helyzeteket.
Tehát, hogy egy kicsit becsmérelve van az ő szerepe a családban, vagy a tevékenysége, igen, csak azért, hogy a férfi erősnek érezze magát.
Aha. Igen, igen. De hogy ezen kívül azért nagyon sok olyan apróság fölkerül, ami egy házasságban mint probléma fölkerülhet, és amire akár sok évig nem nézünk rá, hogy ez probléma, hanem aztán majd 40 pluszosan, nem tudom, 15-20 év házasság után érzi azt valaki, és talán férfi is, tehát nyilván benne van, de én most a nőkre koncentráltam, hogy valami van, de ezt mindkét szereplőm érzi. Jó, de mi? Hát megvan minden. Hát ez volt a cél. Akkor miért ilyen üres? Hol vagyok én ebben az egészben? És ezek olyan kérdések, amikre nem nagyon szoktunk ránézni.
Hát meg azt érezzük, hogy ez nem jog, tehát hogy nem tehetjük föl. Nem. Igen. Erre mondták régen, mondjuk a nagymamáink korában, hogy jó dolgában nem tudja, hogy mit csináljon.
Menjen kopálni.
Igen, és olyan érdekes, hogy szerintem ez a mi generációnkban is még benne van, hogy jó, nem tettem fel ezt a kérdést.
És talán egyébként a regénynek ez az egyik eszenciája, hogy tedd föl a kérdést, hogy ami működik, az miért nem működik? Hogy nem kell egy házasságnak teljesen menthetetlenül toprogynak lenni ahhoz, hogy mégis azt érezd, hogy ez nem az, hogy itt valami nem oké. De nincsenek is eszközeink, mivel hogy ez is egy tanulási folyamat, szóval azért az elmúlt 10-15 év meghozta azt, hogy elkezdhetünk beszélni támadásoktól körülvéve egyébként, de elkezdhetünk arról beszélni, hogy milyen nőként élni, hányféle formája van az ellenünk irányuló elnyomásnak, milyen anyaként élni, mi ebben a nem megfogalmazható nem jó, de hogy eddig se az anyáink, se a nagyanyáink erről nem beszélhettek, ergo nincsenek szavaink, kifejezéseink, ezt most tanuljuk. És ebbe a körbe ott van a házasság is, ami szintén egy érinthetetlen szent volt eddig, akkor is, hogyha 80% a válással végződik, de akkor is ez az egy igaz út. Még mindig ezt hirdetik. Pedig látszik, hogy recseg ropog, nem működik. De akkor könyörgöm, beszéljünk róla. Fenntartható? Ha igen, milyen formában, milyen feltételekkel, milyen hatalomelosztással benne, milyen munkamegosztással. Egyáltalán az ember alkalmas arra, hogy így éljen? Mert ez egy gazdasági társulásnak indult ezelőtt több száz vagy ezer évvel, az egy más dolog, hogy föl lett tupírozva, meg érzelmekkel fölaggatva, alkalmasak vagyunk erre? Ugye Rudi erről elég sokat értekezik.
Igen, Janka szomszédja, igen.
Igen, hogy ő neki van erről egy kiforrott véleménye, ami egyébként a Angéla véleménye, de hogy, na, szóval, hogy nem véletlen teszi föl ilyen nyíltan, hogy ember, gondolkodjunk, és ott van a, ugye, ahogy beszélget Janka, ez a nem akarok erre gondolni, nem akarok, mert ha rágondolok, beborul az egész, amire az életemet építettem, és az nehéz. És én tudom, nekem borult már be néhányszor az életem, volt már, hogy a padlón térdelve zokogtam, mert rájöttem dolgokra, hogy mi mindenbe sodortam a hagyományok mentén magam, és láttam, hogy nincs menekülés. Azt akkor, azt ki kell sírni, meg kell gyászolni, túl kell lépni, és utána annak a szorongásnak vagy haragnak a helyére be tud költözni az az energia, amivel az ember fölépíti magát, a házasságát, a párkapcsolatát. Itt nem arról van szó, hogy fölébredsz és hanyat homlok menekülsz a kötelezettségében.
Mindent hátrahagyok, igen, igen.
De tudsz legalább gondolkodni, ha nem zárkozol el a lehetőségtől. És ezt akarom ezzel a könyvvel elmondani, hogy halló, gondolkodjatok. Vagy gondolkodjunk a férfiakról, ott három férfi alak megjelenik, szerintem nagyon jelentősen különbözőek. Van körülötted Viktor? Mit gondolsz a Viktorokra?
Viktor a hűtlen, ugye? Igen. Ő a Bori szeretője, és olyan a férje.
De van ott egy Andris, ugye? Akit hova tesszük? Ő egy nem rossz ember, de hogy valami mégse oké vele. Tud fejlődni, tud növekedni, tud változni. És ugye van egy harmadik férfi alak, a szomszéd, a jó barát, aki megint egy harmadik típusú férfit mutattam meg, akikből sajnálatos módon elég kevés van, de itt szoktam mondani, hogy ugye én nem szeretem azt a férfi típust, akit egyébként divatos, ez a Christian Grey és a macsók és a romantikus hősök. Én azt gondolom, hogy nagyon sok csendes, érző férfi van, de őket nem is látjuk, mert ők ilyenek, csendes, érző, tapintatos férfiak, és én őket kedvelem, és akkor ez megint ugye a fikció, hogy így tök jó, kinyílt a tér, igen, hogy nézzétek, hogy ez így működik, és jó fej, na hát akkor ilyenek a jó fejek, ilyenekre volna szükségünk.
Van egy pillanat a regényedben, amit mind a kettő nő szereplőnél látunk, amikor meghallanak egy dalt, és táncolni kezdenek.
Igen.
Ugyanabban a pillanatban, igen, hallják a rádióban, igen, ugyanazt a számot, és mind a kettő fölkiált, és hogy de jó ez a dal, és táncolni kezdenek. De hogy az nekem a legtragikusabb pillanat, igen, mégis, hiszen az egyiket éppen megcsalják, a másik pedig épp a szeretőjével van ott abban a lakásban. Tehát, hogy most beszélgetünk erről, ennek a hátteréről, de azért ez egy fájdalmas téma.
Pontosan így, hogy ez a két élet párhuzamosan úgy is van megírva, hogy párhuzamosan zajlik. És így elkezdtem ezzel játszani, hogy hol lehetnek benne olyan átfedések, vagy hol az a pont, ahol akár találkozhatnak is, vagy addig, amíg ez csinál valamit, addig a másik éppen mi csinál. És hogy ebben van egy ilyen dráma, hogy például ugyanabban a pillanatban ugyanarra a zenére táncolnak, és hogy igazán azt akartam, vagy azt éreztem ebben az egészben, hogy mi, ez egy kollektív tudat, hogy mi nők vagyunk, egy haragudhatunk egymásra, de nem, ahogy a múltbeli nőkkel összefon minket egy ilyen láthatatlan, tudod, ez a generációkon átívelő, tehát hogy érted, az elégetett ősanyáink is itt csorog a vérük bennünk, akiket boszorkányként elégettek, de hogy a jelenben is egy a fájdalmunk, egyek a problémáink, de persze vannak helyzetek, amikor erre így nagyon nehéz így rátekinteni, és ezt így próbáltam így belevinni a regénybe, hogy így követed, és akkor hopp, most éppen majdnem találkoztok, vagy így megforduljon a fejedbe, hogy hát ezek még barátok is lehetnének, hogy milyen furcsa az élet, hogy így keveri ezeket a szálakat.
Még egy dolog, a táncról muszáj beszélni, ott a cím, meg a műfaj, ugye a bossa nova, mi az, amit a tánc tud szimbolizálni ebben?
Félreérthető lehet a cím egyébként, mert hogy ebben a könyvben is csak itt-ott időnként hallgatja valaki, igen, a bossa novát, vagy a konyhába táncol rá egyet, de hogy van ez a nagy közhely, hogy az élet egy tánc, és mindig a legnagyobb igazságokból lesznek közhelyek, úgyhogy azért nem kell őket így elutasítani ebből, csak okosan kell bánni velük, és egy ideje így tudtam ezt, hogy így utána olvasgattam valami miatt még régebben ennek, hogy milyenek ezek a versenytáncok. És tök érdekes dolgok vannak fönt arról, például, hogy melyiknek mi az alapja, hogy kezdődött. Ezek komoly történetek, hogy azt mondja, hogy a bossanova, és akkor megérkeztünk ez a címet, a bossanova egy olyan tánc, ez egy kitalált tánc, nagyon komoly szabályrendszerrel. Ezért nem lehet lacafacázni, azt be kell tartani, különben lezavarnak a parketről. De ha azt megcsinálod, és jól csinálod, azon túl egyébként van lehetőséged a szabad mozgásra. Tudod egyedivé tenni azzal, ahogy a kezed mozgatod, vagy mit tudom én. Csak azt a néhány szabályt, ami a fontos, tarts be. És hogyha ezt szimbolikusan nézed, akkor ezek a szereplőim, elsősorban két nő, ők így élnek. Hogy soha a történetben egyetlen pillanat sincs, amikor a vállalt feladataikat, kötelezettségeiket, a szeretteik iránt érzett felelősséget, a munkájukat, tehát azt, ami a szabály, ahogy ezt az életet ők vállalták, hogy ezt föl akarnák rúgni. És közben keresik azt, hogy hogy lehet ezt a táncot egyedivé tenni. Hol vagyok én ebben a táncban? Ezt keresgélik.
Bossanova című regényéről beszélgettem Angéla Murinaival, a regényt az Álomgyár kiadó jelentette meg. Ennek az interjúnak a hosszabb, még számos izgalmas kérdéssel foglalkozó változatát a Spotify-on a Könyvben utazom oldalon megtalálják. Most egy kis szünet, azután Légrádi Gergely író beszél Falaink című új regényéről.